Szóval, szervusztok, akkor ismételten csak mondanám, hogy olyan, mintha itt ülnék, jó? Tehát csak azért vagyok itt a szószéken, mert azt mondtuk, hogy legyen fölvéve, tehát ne érezzétek azt, hogy nem szólaltok meg. Én mondom, és bármikor, hogyha úgy gondoljátok, nagy-nagy örömmel. Viszont mielőtt elkezdenénk, ha bárkinek bármi a délelőttel kapcsolatban felmerült, nem ért egyet vele, kiegészítené, nyugodtan, jó? Tehát azért mondom, hogy akár most, tehát ez nem olyan, hogy ha most nem, akkor rejtse magába örökre, hanem hogy ha most is, ha gondoljátok, ha van valaki, vagy hogyha később, bármikor, jó? Mert azért ez ilyen szempontból fontos. Most van-e valaki? Akkor gyorsan megkérdezem. Most nincs. Jó, akkor ha bárkinek valamikor van, akkor nyugodtan. Köszönöm szépen az ebédet, nagyon finom volt. Komolyan. Hú, hát a mákosok, meg a pogácsák, meg a nem tudom, tehát nagyon köszönöm. Mindig nagy kihívás délutáni órát tartani, ugye, főleg egy nagyobb ebéd, rögtön egy másodperc, egy nagyobb ebéd után mindig nehéz, na, ugye, mert akkor jön így van az elálmosodás. Szóval azt fogjuk csinálni, hogy maga a délután 2:30-ig fog tartani, jó? 2:30-ig fog tartani, de ha azt lát, tehát egyrészt én halkan fogok beszélni, hogy tudjatok aludni. A másik, hogy ha azt látom, hogy már mindenki elaludt, akkor én majd behúzom magam után az ajtót. Tehát most búcsúzom el tőletek, nagyon jó volt itt lenni veletek, mert hogyha elalszotok, nem akarok senkit felébreszteni a búcsúzással. Jó, Robi, jelentkezz.
Elmondtam.
Jó, akkor oké. Okay. Akkor elmondtad. Jó, akkor délelőtt mondtam nektek, hogy miről is lesz szó. Hát ez se lesz egy egyszerű téma, de nem annyira kemény talán, mint a délelőtti ilyen szempontból. 1868 karácsonyon vagyunk, Ruhr vidéken, egy kis faluban, Delvingben. Delvingben a protestáns lelkész Friedrich von Bodelschwing belép a feleségével és a gyerekeivel karácsonykor a nagyszobába. Odaülnek a karácsonyfa köré, beszélgetnek Jézusról, énekelnek, és utána jön az ajándékozás. És ott van az egész család, ott van a legnagyobb fiú, Ernst. Hát ő egy ilyen igazi, okos fiú. Ő az, aki szereti a természettudományokat. Akkor ott van például a kis Elizabeth, igazi kislány, jó lelkű. Ott van ifjabb Friedrich, az örökmozgó. És hát Karl, aki még az anyukájának a karján jön be. Jó kedv van, de Ernst köhög. Ernst eléggé köhög, és előző nap kint volt az orvos, és megállapította, hogy diftériája van. Ugye a diftéria, vagy ez a torokgyik, ahogy magyarul szoktuk mondani, ez abban az időszakban, az 1800-as években nagyon súlyos betegség volt. Most már ugye pici korunkban, csecsemő korunkban kapjuk ezt a diperte oltást, ugye, amiből a di, az a diftéria, a per, az a szamárköhögés, a te meg a tetanusz. És két nap elteltével megtámadja az összes gyereknek a tüdejét a diftéria. És január elején, 1869. január elején elkezdődik ennek a protestáns lelkész házaspár életének legnagyobb próbatétele. Január 12-én meghal ifja Friedrich. 20-án elhunyt Elizabeth. 24-én a kis Karl teste adja fel a szolgálatot, míg másnap elvesztik Ernst. Két héten belül mind a négy gyermekük meghal. Erről most nem is mondok semmit, mert nem lehet. Nem lehet. Bodhásvin lelkész az átélt megpróbáltatások ellenére nem veszíti el a hitét. Nem veszíti el a hitét, és folytatja szolgálatát, az emberek lelki mentését. Az volt Bodhásvin lelkésznek az arszpoétikája, hogy nincs olyan ember a Földön, akit Isten ne szeretne. Egy ilyen tragédia után. És évekkel később fölírták, hogy egy gyászoló apukának azt mondja, hogy amikor annak idején elvesztettük 4 gyermekünket, átéreztem Isten keménységét, de végtelen irgalmát is. Testvéreim, miről szól nekünk Bodhásvin lelkész története? Miről szól nekünk Ábrahám, Mózes, Jób története? Miről szólnak nekünk ezek a történetek? Jeremiás könyvének 29. fejezetében van a 11. vers. Következőképpen hangzik. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt, amelyek nektek szánok. Na, ez egy nagyon érdekes, testvérem, és ma azzal szeretnék egy picit ebben a 3-4 órában foglalkozni, megint csak sok-sok példával, történettel. Hogy mit is jelent ez az életünkben? Gondoljuk meg egy picit. Hiszünk ebben az igében? Hiszem azt, hogy függetlenül a jelenlegi lelki, fizikai megpróbáltatásaimtól, hiszek én abban, hogy az Isten egy jólétet, nem egy romlást tervez nekem? És hiszem azt, van türelmem ezt kivárni? Mert nem azt mondja az Úr, hogy Laci, ez, amit tervezek, az holnap után lesz. Nem ezt mondja. Mit mond? Majd lesz. El tudok én idáig jutni? És ami a legfontosabb most délután, hiszek-e abban, hogy egyedül az Úr tudja a velem való terveit, és kizárólag nekem készülnek? Testvéreim, ha ebben hiszünk, ha ezt el tudnánk hinni, hogy kizárólag nekünk készülnek, hatalmas segítség lenne az életünkben. Miért? Ugyanis a hit hősök példája a legtöbbször minket nem megerősít, hanem elbizonytalanít. Elbizonytalanít minket abban, hogy hát semmi hitem nincsen. Hát én mit csinálnék Bodhásvin lelkésznek, meghalna a 4 gyerek, meghalna egy gyerekem? Hát milyen hitem van nekem? Ott maradnék az Úr mellett? Mit tennék, ha azt mondaná nekem az Úr, hogy fogd a te egyetlen egyedet, és menj föl Mória hegyére, és azt mondaná, hogy áldozzam föl a gyerekemet, unokámat, bárkit. Hát mit válaszol? Mit tennék, ha Jób szenvedésének csak a tizede érne engem? Csak a tizede. Bizonyára azt tenném, mert Jobbhoz képest sincs hitem, bizonyára azt tenném, amit Jobb felesége mond, ugye? Tagadd meg az Urat. Testvéreim, hányszor van ilyen gondolatunk? Van, amikor csak épp hogy. Amikor egy szombat iskolán Ábrahámról van szó, vagy bárki másról. Csak az ember elmélázik, hogy én mit tennék? De vannak, és ezért gondoltam, hogy beszélni kell erről, vannak, testvéreim, olyan helyzetek, amikor hitbéli válságba kerül az ember. Nagyon sok testvér eltávolodik a hittől. Eltávolodik a hittől. Mert lelkiismeret furdalás gyötri. Hol van az én hitem Ábrahámtól, Mózestől, a vadállatokkal énekelve szembenéző keresztényektől? Hol van az én hitem? Hol van az én hitem Husz Jánostól, Luthertől, a Waldensektől? És igen, Bodhásvin szülőktől. Hol van a hitem? Lenyomjuk a saját hitünket. Egyszerűen lenyomjuk. És azt mondjuk, hogy ó, hát mi semmit nem érünk. És eltávolodunk. De most komolyan, testvéreim, szerintetek az Úr szándéka az lenne a bibliai hősökkel, és az azóta élt hithősök életével, hogy hitbéli depresszióba és lelki válságba tegyen minket. Szó nincs róla. Amikor azt kérdezzük, hogy mit tennénk akkor, ha Ábrahám ezt kérni, olyat kérni az Úr, mit Ábrahámtól kért. Oké, te miért kérni? Ez a délután nagy kérdés. Miért kérni? Miért kérné tőlem, tőletek azt, amit Ábrahámtól vagy Jobbtól? Miért kérné? Gondoljátok csak meg, mit mond az ige? Csak én tudom, mi a tervem veletek. Mit jelent ez? Hogy mindegyikünknek más terv van. Miért? Két dolog miatt. Az egyik micsoda? Az, hogy az Úr tudja, hogy nekem mekkora utat kell bejárnom lelkileg az üdvösségért. A másik micsoda? Az Úr tudja azt, hogy milyen szolgálatoknak, milyen feladatoknak kell megfelelnem. Ez a kettő, ami alapján adja nekem a próbákat. Nem fogok olyat kapni előreláthatólag, amit X kapott. Minket a hithősök példája nem szabad, hogy lenyomjon, hanem meg kell találnom azt az üzenetet, ami a hithősöknél van. Mi az ő életüknek az üzenete? Hogy soha semmi nem kerülhet az Isten elé. Mert nekik az Isten volt a legfontosabb. De ez az én szintemen kell megértenem, az én szintemen kell bemutatnom. Igen, az én szintemen nem azt jelenti a próba, hogy a fiamat föl kell áldozni Mória hegyén. Az én szintemen azt jelenti a próba, hogy mondjuk... Nem megyek be akkor sem szombaton dolgozni, ha azt mondják, hogy ki foglak rúgni emiatt. Értitek? Tehát azt kell tisztán látni, hogy a hithősöknek nem azt a részét kell nézni, hogy mivel lettek ők próbálva, megpróbálva, hanem ahogy erre a próbára reagáltak, hogy nem volt semmi fontosabb az Istennél. Ez a lényeg. Na de akkor... Bódás Swing lelkész mire készíti föl az Úr? Egy ilyen dologkal, egy ilyen két héttel, mire készítheti föl? Testvéreim, élete legnagyobb kihívására. Egy olyan dologra készítette föl Bódás Swing lelkészt, amit most már 150 éve ámulattal néz az egész világ, akik egyáltalán hallanak róla. A gyermekei halála után nem sokkal Bielefeldben, ez egy németországi város, Bielefeldben megalapította több épületből álló Bétel központot. A Bétel központban 4000 gondozott. 4000 gondozott. És gondozóik egy nagy családot alkotnak. Megtennéd, hogy az elsőt láttok ti? Valami? Mit csináljál? Jó. Megtennéd, hogy igen, ez sajnos ez egy pici képet tudtam találni, de körülbelül látjátok, hogy miről van szó. Hát a profi az profi. Hát bocsánat, köszönöm szépen. Szóval így van. Na, tehát látjátok, gyerekek, leginkább mentális betegekről van itt szó. Több ezer mentális ember. Erre majd vissza fogunk térni, mert amikor Hitler hatalomra jut, akkor ott voltak problémák. Szóval itt láthatjátok őket, 4000 ember, gondoljatok bele, ez nagyon régi kép, tehát ez 1870-es években kezdődött ez el. És az az érdekesebben, képzeljétek el, hogy felépítettek kórházat, iskolát, betegeket, mint egy város, képzeljétek el, a várost a városban. Direkt ide leírtam, azt mondja, utcagyerekeket, kitaszított gyerekeket, hajléktalanokat, és mindezt 100%-osan adományokból. Azért, mert az emberek megértették azt, hogy milyen az, hogy adom az adományt, és látom, hogy mi lesz belőle. Emlékeztek a szombatiskolára? Amikor arról van szó a csütörtöknél, hogy adományt adok az életemben, és milyen csodálatos dolog látni azt, hogy tudok segíteni embereken. Megteszed a másodikat? Lehet, hogy ezt is tudod majd egy kicsit nagyítani. Ez volt az első. Hát, hogy én ezt eddig nem jutott eszembe. Hát megőrülök. Komolyan. Hát nézd meg, most látom végre én is. Mert eddig csak én is csak ilyen minibe láttam. Komolyan. Na ez volt az első épület. Mindent adományokból hoztak létre. És ez úgy emlegetik a lelkészt, hogy Németország legzseniálisabb koldusa. Ez maradt fent. Ez maradt fent, hogy Németország legzseniálisabb koldusa, és tudjátok, ahogy jó esetében az Úr megáldotta egy fiúval. Szóval lett gyermeke, a négy elvesztett gyermeke után lett gyermeke, és ő vette át, az ifjabbik Bodelschwing, ő vette át Bételnek a vezetését. Friedrich von Bodelschwing, megtennéd a következőt? És akkor most már nagyon lazán mondom, hogy nagyítsunk rajta, igen, hihetetlen. Most látom, hogy hogy néz ki. Igen, jó. Tehát Friedrich von Bodelschwing, ő az, 1910-ben halt meg. És az életét ismerve talán érthető, hogy a sírjára Pál apostol alábbi igéjét vésték. Minthogy irgalmat nyertünk, nem csüggedünk el. És jött a fia, átvette Bétel vezetését, és egy történik az, ami a 40-es évek elején volt, hogy így a hatalomra kerültek a nácik, és úgy döntött Hitler, hogy 48 órán belül az összes, ahol vannak, összes mentális beteget el kell gázosítani. És megjelentek a náci rohamosztagosok Bétel bejáratánál. És akkor kiment ez az ifjabb Bodelschwing, és mondott valamit, amit ma nagyon-nagyon sokszor idéznek. Ha akartok, elvihettek egy koncentrációs táborba, ez a ti döntésetek. De amíg szabad vagyok, addig nem bánthatjátok a pácienseinket. Nem változtathatok úgy, hogy megfeleljek az időknek, vagy a Führer kívánságainak. Kövesd Urunk Jézus Krisztus parancsait. És ott állt egyedül, bezárva a mögötte lévő kaput, védve ezt a több ezer embert, és szemben a náci rohamosztagosokkal. Mi történik? Sarkon fordultak és elmentek. És békén hagyták az embereket. Bétel ma Európa legnagyobb diakóniai városa. Megtennéd a következőt? Hát igen, de jól néz ki. Szóval Bétel, de ez csak egy része, amit láttok. Tehát ez Bielefeldben, a Bételnek is csak egy része. Megírtam, azt mondja, leírtam, azt mondja, 20 ezer beteg. 20 ezer beteg, Európa legnagyobb diakóniai városa. 20 ezer beteg, fogyatékkal küzdő, szociálisan hátrányos helyzetű ember ellátásáról gondoskodnak. Városban szakiskola, főiskola, képzőintézet, szociális és orvosi ellátásra képző intézmények, barátaik, támogatóik köre meghaladja a 350 ezret. 350 ezret. Hát így néz ki. Testvéreim, ilyen szolgálatra készítette föl az Úr Bodelschwinget. Az pedig Jézus dönti el. Az pedig Jézus dönti el, hogy a próba az mi kell, hogy legyen. És azt gondolom, hogy nekünk nem is szabad azon gondolkoznunk, hogy na jó, Laci, de hát azért na. Nem. Tudnunk kell, hogy Jézus nagyon szerette azt a négy gyermeket is, és biztos vagyok benne, hogy ez neki nagyobb fájdalom volt, mint bárkinek. De ha Jézus úgy dönt, hogy ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, ahhoz ezen kell keresztül menni, akkor hívőként nekünk ezt el kell fogadnunk. Szeretném nektek ezt a nagyon híres 1 Korintus 10.13-at idézni egy olyan fordításból, ami még egyértelműbb. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Szóval testvéreim, az én feladatom nem az, hogy más emberek hitét vizsgáljam, nem az, hogy más emberek hitéhez viszonyítsam a saját hitemet, az nem Istentől van, az egy teljesen más lénytől van. Ugyanis ebből nagyon nehéz jól kijönni. Nyilván gyülekezeten belül hasonlítgatjuk egymáshoz, de tehát hithősökhöz, abból nem fogunk tudni jól kijönni. Azzal csak és depresszióba fogunk kerülni. De, mi van akkor, ha a Földön milliók figyelik egy döntésedet? Milliók figyelik, hogy adott helyzetben te hogyan döntesz. Eric Liddell-nek hívják a fiatalembert. Eric Liddell presbiteriánus szülőknek a gyermeke volt. Járt bibliaórákra, látogatta a betegeket, de kiderült már kiskorában, hogy valamihez brutálisan nagy tehetsége van. Ez pedig a futás. A futás. És azon belül a 100 méteres sífutás. Ugye a 100 méter, nem tudom mennyire ismeritek atlétika, vagy ilyen dolgot, az atlétikában a 100 méteres sífutása a királyi szám. Aki azt megnyeri, az igen. Olyan jó volt Liddell, hogy ő vezette nem csak saját hazájában, a brit birodalomban a 100 méteres sífutásnak a volt dolgait, hanem világszinten is ő volt az első. És beválasztották az 1924-es olimpiára. Na most tudjátok, milyenek az emberek? Mi magyarok is ilyenek vagyunk. A britek is ugyanolyanok vagyunk. Most jön egy olimpia, azért elkezdünk számolni. Mindig ez van, elkezdünk számolni. Jó, hát akkor a Milák Kristóf, jó, egy arany, meg akkor a nem tudom, meg a tornászoknál is beszokott esni, kajaknál kettő. Tehát értitek, és különben számolja. Ugyanez volt 1920 akárhány, vagy 24-ben volt ott. Ugyanez volt. Ők is elkezdte, Párizsi olimpia, igen, 24. Ők is elkezdtek, az egész brit birodalom elkezdett számolni. Ki volt a legtetején ennek? Liddell. Ha valaki biztos, hogy aranyérmet fog nyerni, akkor az a 100 méternek a világcsúcs tartója. Csak hogy. Kiderült valami. Kiderült az, hogy a 100 méteres sífutás olimpiai döntőjét egy olyan napon tartják, amely Eric Liddell hite szerint az Úr napja. Na, akkor most mi van? És Eric Liddell nem nagyon vacakolt a dologgal, azt mondta, hogy hát elnézést kell, ilyen piszlicsári dolgok miatt, mint olimpiai döntő, ő nem fogja az Úr napját máshogy ünnepelni, mint ahogy azt eddig tette. És az egész brit birodalom megmozdult. Rengeteg újságcikk, könyörögtek, ötödik György király nem magához rendelte, hanem ő ment el Eric Liddellhez elmondani azt, hogy a haza. A haza? Mit csináljak? Nem óriási lehetőség arra, hogy bemutassam, hogy az igaz hit nem fanatikus? Hogy hát jó, azért lehet egy olyat csinálni, hogy egyszer az Úr napján mégis akkor fogok menni olimpiai döntőre? Nem lehet, hogy akkor mindenki rám figyelne, és még sokkal nagyobb lehetőségem lenne az evangelizálásra? Hát főleg a király, meg aztán, hát stb. Majd ad biztos pénzt utána, hogy csináljunk szép bibliaházakat, és még sorolhatnám. Hogy dönt? Van Esdrás könyvében egy nagyon érdekes történet. Ismeritek, nem fogom felolvasni. A lényege az, hogy véget ér a 70 éves babiloni fogság, és hazajönnek az első része, ugye, a zsidóknak. És miután megérkeznek, haladéktalanul neki láttak a templom építésének. 50 ezren jöttek haza. És mi történik? Ugye kevesen vannak. Hát persze, hogy kevesen vannak, kevesen jöttek haza egyáltalán, meg hát akik még ott tudnák építeni. És nagyon vágynak arra, hogy minél hamarabb kész legyen. És oda jönnek a samaritánusok. A samaritánusokról tudjátok, hogy kicsodák, mert ugye mindig szoktunk róluk beszélni, tehát, hogy a samaritánusok, ugye van az asszír fogság, amikor az izraelieket, az északi országrészt az asszír fogságba viszik. De hagynak ott izraelitákat. És helyettük asszírokat betelepítenek. És akkor megtörténik a vegyítés, és az ő utódaikat hívjuk samaritánusoknak. akik bár igen mondják, hogy hát azért az Urat imádjuk mi is, de hát nem. Nem úgy imádják, meg máshogy imádják meg. Tehát azért bálványimádás a dolog. És jönnek a samaritánok, és azt mondják, hogy figyeltek, segítünk. Hát segítünk. Gondoljatok bele, mekkora dolog. Mekkora dolog. Azt mondja, hadd építsük veletek együtt a templomot. Mit tennénk egy ilyen helyzetben? Megint gondoljunk bele. Hálásak vagyunk az Istenért, hogy hazajöttünk. Hát jó lenne minél hamarabb felépíteni a templomot, bent imádni az Urat, sőt, azért ilyenkor előjön az is, hogyha együtt fogjuk a köveket fölrakni a samaritánusokkal, akkor mi lesz? Akkor még tudunk evangelizálni. Wow! Ilyenre bólint rá az ember egy testvérgyűlésen. Micsoda lehetőség! És nézzétek meg, Zorobábelék azonnal válaszolnak. Nincs gond, rögtön válaszolnak. Nem veletek együtt kell nekünk házat építeni a mi Istenünknek, hanem mi magunk fogunk építeni az Úrnak templomot. Wow! Hát mi van ez? Megőrültek? Hát mi van ezekkel a Zorobábelékkel? Hát mekkora lehetőség? Nézzétek meg, nem hívnak össze bizottságot. Nem olvasom. Teljesen semmit. Egyöntetűen visszautasítják. Miért? Azért, testvéreim, mert tudták, hogy ha elfogadják a segítséget, akkor a bálványimádás pillanatok alatt újra elterjed, és mehetnek vissza Babilonba, vagy valahova máshova. Erről van szó. Tehát jó lenne minél hamarabb felépíteni a templomot, jó lenne ott imádni az Urat, persze milyen vonzó, igazolható a hit oldaláról is. De mégsem az Úr akarata. Hányszor vagyunk ilyen problémában? Testvéreim, jelenjünk meg X rendezvényen. Hát nem kéne ott hívőnek megjelennie, de mennyi ember lesz ott, mennyi ember tudunk elérni? Mindig ez van. Minden ilyen testvérgyűlésen ez van. Az egyik csoport azt mondja, hogy menni kell, mert nem azt mondta az Úr, hogy jöjjenek ide az emberek, és majd akkor kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, stb. Menni kell. A másik azt mondja, hogy menni kell, persze, de olyan helyre nem mehetünk. Óriási kérdés. Óriási kérdés. És mindig az Úr kell, hogy megválaszolja. Na, talán ilyen gondolatok kavarogtak, nem? Erik Liddellben is. 100 méteres olimpiai döntő. Ő a torony magas esélyes. De az Úr napján van. Mit tegyem? Megtehetem, hogy nem állok rajtoz? Egész Anglia várja az aranyérmet. Nem ez a pillanat, amikor bemutathatom, hogy milyen az igazi hit, hogy azért a haza fontos egy sportoló számára is. Igen, Erik Liddell nem sokat gondolkozott. Egyértelmű választ adott. Csak nem olyat, amit vártak. Megmondta, hogy esze ágában nincsen az Úr napján olimpiai döntőn futni. Képzelhetitek a brit birodalom reakcióját. Ugye most itt mi, hogy elég kevés esélyünk van arra, hogy olimpiai döntőn, vagy legalábbis nekem, hogy a közeljövőben olimpiai döntőn fussak, főleg ugye Párizsban lesz a következő olimpia, tehát nekem könnyű azt mondani, hogy igen, Lidl, igen, Erik, jól döntöttél. Hát most nincsen tétje nekem. De gondoljatok ebbe bele. Egy brit birodalom, egy király, a haza. És azt mondja Erik Liddell, hogy az Isten az első. Van hit és hit között is azért elég komoly különbség. Na, de mi történik? Nem indult el a 100 méteren. Nem lett soha 100 méter olimpiai bajnok Erik Liddell. De az Úr, ha valaki kiáll mellette, akkor ő is kiáll mellette. A 400 méteres sífutásnak nem az Úr napján volt a döntője. Tény, abban messze nem Erik volt a legjobb. Az amerikai annak sokkal nagyobb világcsúcsa volt, ő az X-edik volt a sorban, de bejutott a döntőbe. És akkor az ellenfelének, a legnagyobb ellenfelének az edzője, az amerikainak az edzője oda ment hozzá, és a tenyerébe tette egy kis papírt. A papíron Sámuel első könyve második fejezetének 30. verse volt. Akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek. Akik engem dicsőítenek, azoknak dicsőséget szerzek. Hogy mennyi embert ért el az Úr melletti kiállásával elégvére. A legnagyobb ellenfél edzője. Ezzel a papírral a kezében, ezzel a bátorítással a lelkében, és az Isten erejével a lábában futott, és egy elképesztő világcsúccsal olimpiai bajnok lett. Megteszed, hogy megmutatod a képet. Ez a pillanat, amikor Eric Liddell a 400 méteres síkutás olimpiáján, ugye akkor még úgy volt, hogy egy cél szallag volt, és itt van, és nézzétek meg, hogy sehol senki mögött. Sehol senki. Ő Eric Liddell. A történetről különben egy világhírű film készült. Többszörös Oscar-díjas, a zenét Vangelis szerezte, na azért is kapott egy Oscar-díjat, az a címe, hogy Tűzszekerek. És szeretettel ajánlom nektek. Jó, most lelőttem a poénját, de legalább nem kell idegeskedni, tudni fogjátok azt, hogy meg fogja nyerni a 400 métert. Tűzszekerek. Na ilyen hívők is vannak. És nagyon érdekes, hogy ugye, egy olimpiai bajnok után mi történik? Sajtótájékoztató, körbeviszik az ország, mert ismerjük ezt. Eric Liddell nem. Fogta magát, megmondta, hogy ez nem róla szól, ez az Istenről szól. Isteni a dicsőség, majd összepakolt, a kis csukáját betette a táskájába, és visszament Kínába misszionáriusnak. Ennyi. És Kínába visszament misszionáriusnak, csak hogy a japánok, ugye a kínaiak hadakoztak, és a japán, hogy hívják be, bocsánat, hadifogolytáborba. Japán hadifogolytáborba került. És Churchill elérte azt, hogy 1942 környékén egy repülőgépet küldjenek, meg volt számolva, hogy hány emberért, akiket onnan a briteket elhozzák Japánból. És benne volt természetesen olimpiai bajnokként Eric Liddell is, aki a helyét átadta egy hölgynek, aki terhes volt. A csodálatos cipőt, amit mint egy ereklyeként őrzött, azt odaadta egy fiatal kisfiúnak, aki többek között ez indított el arra, hogy misszionáriusként haláláig dolgozzon Kínában. Azt mondták Eric Liddellről a hadifogoly társai, hogy ő volt a legkiválóbb keresztény, akivel valaha találkoztak. 1945. februárjában a munkatáborban halt meg 43 évesen. Emlékeztek, miről beszéltem délelőtt? Többféle lehetőség van, hogy a hitünket bemutassuk, de az, amit Jézus szeretne, az a szeretet. Máshogy nem tudjuk bemutatni. Az az egyetlen. Hát itt megint ezt látjuk. És úgy képzeljétek el, hogy bár nem volt kínai, de mégis a mártírok mauzóleumába helyezték el, és a tiszteletére egy emlékművet állítottak. És ez lesz az utolsó fotó. Köszönöm a segítséget. Látjátok, ez az emlékmű. Az, ahogy beér a cél, az olimpia. Szóval nyugtassatok meg, hogy most már nem agyonnyom bennünket a zseniális koldus, a bátor futó, meg a hitfősöknek a hite, hanem erőt ad, és nagyon fontos, hogy ne hasonlítgassuk negatívan a hitünket, mert az életükből a saját elhívásunkra kell tartalmat és tapasztalatokat levonnunk. Ez a lényege az egésznek. Bodelsing lelkésztől mit tanulunk meg? Mit tanulunk meg? Azt, testvéreim, hogy az Úr jóságába vett hitem mértéke nem azon múlik, hogy milyen tragédiák érnek. Az Urat szeretem. Szeretem akkor is, és szeretem amakkor is. Nem azon múlik, hogy milyen életet élek. És azt is meg lehet tanulni Bodhi Ashwinktől, hogy még ha a legkeményebb kihívások érnek, Jézus szeretetét tovább kell adnom. Hát Eric Liddell életéből meg megint csak millió dolgot elvihetünk magunkkal. De ha csak annyit elviszünk, hogy igen, a haza fontos, de Isten a legfontosabb. Igen, kell tudni lemondani egy olimpiai bajnoki címről. Kell tudni lemondani arról, amiért egész életembe készültem minden nap verejtékkel, mindenki várja, kell tudni lemondani, ha az Úr előrébb van. Az egy más kérdés, hogy az Úr úgy döntött, hogy megajándékozza ezt. Akkor így döntött. De nincs mese. Szóval a legfontosabb és az örökérvényű igazság az az, hogy semmi nem kerülhet az Isten elé. Hogy szól az adventizmus igéje, alapigéje? Az adventizmus alapigéje. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Testvérem, mi van ott a békességes? Gondolkoztatok már ezen? Most valljuk meg őszintén, anélkül is érthető. Itt van a szenteknek a tűrése. Hát a legtöbbször maximum az, amit el tudok az Isten segítségével érni, hogy tűrök. Miért kell nekem békességesen tűrnöm? Miért? Mi van akkor, amikor tűrök? Akkor kire nézek? Magamra, ugye? Nekem ezt ki kell bírnom, én adventista vagyok, én hívő vagyok, borzalmas nehéz, de ki kell bírnom valamit? Hát ez minden csak nem jó. Ha békességgel tűrök, akkor kire figyelek? A másikra. Iránban két fiatal keresztény hölgyet halálra ítéltek. Azért ítélték halálra őket, mert Teheránban kiosztottak 20 000 Bibliát, és a lakásukban ima köröket tartottak. És volt szem 2 hét, amíg vártak a kivégzésükre az iráni börtönben. És először tűrtek. Először azért imádkoztak, hogy ha lehet, szabaduljanak ki. Ekkor magukra figyeltek. És eljött egy pillanat az ítélet előtt tulajdonképpen, tehát a kivégzés előtt, 7 héttel talán, hogy azon kezdtek mindketten gondolkozni, ez a két nagyon-nagyon fiatal és nagyon bátor hölgy, hogy ha ők itt vannak, akkor annak oka kell, hogy legyen. Az Úr akkor valamit szeretne rajtuk keresztül tenni. Ugye? Róma 8:28, nem mondom el újra, délelőtt beszéltünk róla. És tudjátok, mit csináltak? Imaköröket. Imaköröket szerveztek a cellákba. Imádkoztak az emberekért. Volt olyan hölgy, 2 is, aki smasszer, de hogy mondják ezt? Börtönőr. 2 börtönőr, női börtönőr megkérte őket arra, hogy imádkozzanak értük, hogy teherbe eshessenek. És ez a 2 keresztény hölgy imádkozott értük. Az utolsó pillanat. És a nemzetközi nyomásra végül szabadon engedték őket. Hogy mondjam el nektek a nevüket, mert az én szememben hősök, nem fogom tudni jól elmondani, de megérdemlik. Mariam Rostampur és Marzieh Amirizadeh. Szabadon engedték őket. De megint egy rendszer halálra ítél. Várom a halálos ítéletet. Nem tettem semmi rosszat. És mégis segítem azokat az embereket, akik úgymond engem kínoznak. Megint a szeretet. Megint. Testvéreim, ha csak magamra nézek, akkor csak simán tűrök. Ezért békességes tűrés. Nem megy máshogy. Nem megy. Valamiben különböznünk kell a világtól. A világ tűr. Nekünk el kell jutnunk odáig, hogy mi azt mondjuk, tényleg, hogy Uram, ha ez általad van, legyen így. Csak adj erőt. De mi adja ezt? És ezzel szeretném zárni. Ez az utolsó nagy kérdés. Mi az, amiből ezt a békességet ezek az emberek, Bodelschwingtől, Liddelen át, az iráni testvéreken keresztül, még rengeteg adventista meg keresztény, mi az? Testvéreim, Ézsaiás 43:1, az én életemben az egyik legfontosabb. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak. Enyém vagy. Ne félj, Laci, mert olyan fontos vagy nekem, hogy megváltottalak. A neveden szólítalak. Lehet itt 8 milliárd ember a Földön. Én tudom, hogy te ki vagy. Tudom, hogy mi az, amitől szenvedsz. Tudom, mik a terveid. Tudom, mert én vagyok az, aki a terveket egyedül neked létrehoztam. Mert mi volt az ige? Én ismerem a őket. Én ismerem a terveket. És enyém vagy. Enyém vagy. És erre mi jön? Jövök én. Jövök én, a nagy hívő, hogy igen, Uram, jaj, hát ez egy gyönyörű ige, és nagyon-nagyon köszönöm, de hát te is látod a problémáimat a házaspárommal, a szüleimmel, a gyülekezetben, nem vesznek komolyan. Elég, Laci, azt mondja az Úr. Elég. Értsd meg, enyém vagy. Igen, persze, hogy tudom, Uram. És hidd el, hálás vagyok az áldozatodért, mindenért. De hát most is mit? Nem, elég, Laci, azt mondja. Egyre szigorúbb az Úr. Hagyd abba. Ha nem érted, hogy mit jelent az, hogy enyém vagy, akkor nem érted a kapcsolatunkat. Enyém vagy. Ezzel mutatom neked, hogy csak olyan dolog történhet az életedben, amit én tudok. És csak annyi, és csak úgy, hogy erősödjön a hited. Enyém vagy. Tőlem kapod azt a hitet, amit lebecsülsz. Mert lebecsülöd a hitet, amit tőlem kapsz, Laci, amikor azt mondod, hogy valahol van az én hitem Ábrahámtól. Lebecsülöd a hitet. Enyém vagy, ha végre erre nem csak egy elméleti hitelvel gondolnál, gyakorlatban, akkor megváltozna az életed. Igen, testvéreim, ez a lényeg. Nincs de. Igaza van az Istennek. Nincs de. Emlékeztek arra a történetre, amikor Jézus elkezdi mondani a tanítványoknak, hogy mennyi minden jó dolog lesz, amikor őt követik? Hogy szeretni fogják őket a gyülekezetben, sok pénzük lesz, utazhatnak külföldre. Ugye? Hát persze, hogy nincs ilyen. Délelőtt is mondtam egy ilyet, tudom. De hogy tényleg nincs ilyen. De azt elmondta. Azt elmondta azt, hogy boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak, üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Testvéreim, viszont megadta a megoldást. Megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, ne félj, bármi van. Bármi van a munkahelyeden, ne félj. Bármi van a családoddal, ne félj. Bármi pénzügyi dolgokkal, problémákkal küzdesz, ne félj. Ne félj. Ezt nem csak megértette Friedrich von Bodelschwing és Erich Liddell, meg számos bibliai hithős, hanem reménységet merítettek belőle. És zárásul, testvéreim, ha ezt végre valahára felfognám, de komolyan, ha végre valahára megérteném, hogy nem kellene félnem, végre valahára, akkor több évnyi évtizedni adventizmus után felnyílna a szemem, és megérteném, hogy a saját próbáimhoz képest kapom a hitemet. Nem a ti próbáitokhoz képest, nem Ábrahám próbáit, a sajátomhoz képest. Kérlek benneteket, ezt vegyük komolyan. Vegyük komolyan. És ha ez megtörténne, fogjátok, hogy csinálnék? Akkor lelkileg oda kucorognék Jézus lábához. Úgy lelkileg, tudjátok, ahogy a magzat. És mondanám az Úrnak, hogy nem kell semmit csinálnod, Uram. Csak hagyd maradjak itt kucorogva. Hagyd maradjak itt. Mert te azt mondtad, hogy a tied vagyok. és sehol az életben nem lehetek ilyen biztonságban. Csak ha itt vagyok úgy összekocsolva. És abban a pillanatban megértem a délelőttöt, az, hogy szeretni kell egymást, és megélem azt is, amit délután meg kellett értenünk, hogy az Isten tökéletesen látja, hogy mi van vele. És megint csak egy adi egy sort fogok megérteni. Ugye adiról sokat lehetne beszélni, de azt nem, hogy különösen keresztény lett volna az élete. Mégis higgyétek el, hogy a Karácsonyi Rege című versben, ebben az egy híres sorban, ebben tökéletesebben mutatta meg a délelőttnek, meg a délutánnak az üzenetét, mint az én, aki órákat beszélek erről. Nem volna más vallás. Nem volna más. Csak ennyi. Imádni az Istent. És egymást szeretni. Egy imához legyetek szívesek, álljatok fel. Drága jó Istenünk, hálásak vagyunk a Te szeretetedért. Hálásak vagyunk, hogy bár oly sokszor áthágjuk a Te törvényedet, Te mégis továbbra is szeretsz minket, és nem adott föl a reményt, hogy ott lehessünk veled az örök életben. Urunk, köszönjük neked azt, hogy adtál hithősöket Bibliából, adtál hithősöket a Biblián kívüli időszakból, és láthatjuk azt, ami számunkra a legfontosabb, hogy bármi is a próba, amivel eléred őket, ők mindig alapvetően ugyanúgy válaszolnak. Csak és te vagy a legfontosabb. Minden kizárólag utánad történhet. Nem a próba maga a lényeg, hanem az, ahogy ők ezt reagáltak. Kérünk, segíts abban, hogy mi ne negatívan hasonlítgassuk a hitünket máshoz. Egyáltalán ne hasonlítgassuk, hanem higgyük el, hogy te tudod azt, hogy milyen utat kell bejárnunk az üdvösséghez, milyen próbákon, feladatokon kell keresztül mennünk, és te tökéletesen megadod nekünk azokat a próbákat, és azokat a kimenekedéseket, amelyekre nekünk van szükségünk. Hálásan köszönjük ezt neked, Istenünk. Olyan jó, hogy te vagy nekünk. Annyira jó, Urunk, mert ez a kapcsolat az, ami reménységet adhat nekünk. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Kérünk, áld meg a szombathelyi gyülekezetet. Légy a testvérekkel, légy kérünk velük, hogy tisztán lássák azt, hogy hogyan és miképpen tudnak evangelizálni, mit vársz el tőlük. És köszönjük azt, hogy nekünk egy ilyen csodálatos Istenünk van, mint te. Jézus nevében könyörögtünk hozzád. Amen. Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Amen.